Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Az utóbbi évtized ígéretes szuperanyaga a grafén hamarosan akár a reggeli szendvicseinkbe is beköltözhet. A Texasi Rice Egyetem kutatói lézertechnikával szinte bármilyen színben gazdag felületre képesek grafénból álló mintázatot égetni. Az első lépésben amorf szénné égetik a kiszemelt tárgy felületének apró részletét, majd az előkezelt területen alakítják ki lézerrel a grafén mintázatot. Így közvetlenül az élelmiszereken jelezhető a lejárati dátumuk, amelyet elektromosan is érzékelhetünk hasonlóan a bolti lopás jelző kapukhoz. Kérdés persze, hogy mennyire tesz jót egészségünknek az ételekkel bevitt grafén. A kutatók még jó ideig legfeljebb egymás között oszthatják meg okos szendvicseiket. A világ eddigi legnagyobb 13 millió embert tartalmazó családfájának kutatásából kiderül, hogy nyugaton még a 19. század közepén is általános volt az unokatestvérek közötti házasság. Korábban azt gondolták, hogy a közeli rokonok házasodása erre az időszakra már visszaszorult, mivel a közlekedés fejlődésének eredményeként a családok tagjai nagyobb területeken szórodtak szét. A Cambridge-i Wellcome Trust Zanker intézetnél dolgozó Joanna Kaplan is és munkatársai meg száfolták a régóta fennálló téveszmét. Szerintük az igaz, hogy a 19. század elejére már messzebb születtek szélesebb családjuktól az emberek, de még további 50 évig házasodtak egymás között az unokatestvérek. Úgy tűnik, a vérfertőzés fokozatos háttérbeszorulása inkább kulturális tényezők hatására történt, egyszerűen kevésbé lett társadalmilag elfogadott. Az egyik legfrissebb kutatás szerint túl keveset alszunk, pedig kapcsolat lehet a kevés alvás és az Alzheimer-kór kialakulása között. Tudósok 30 különböző főemlős faj alvási szokásait vizsgálták. Figyelték az alvási időszak különböző fázisait, összevetették az agyméretet, az étkezést és az életmódot. Olyan modellt állítottak fel, amely a főemlősök szükségletei alapján kiszámítja a szükséges alvásidőt. Az eredmények alapján az embereknek csaknem 9,5 órát kellene naponta alvással tölteniük. Ehhez képest egy ember átlagosan 7 órát alszik. Az alváshossz rövidülésével az úgynevezett nem REM fázisban töltött alvás csökken jelentős mértékben. Feltételezések szerint az agy az Alzheimer-kórra jellemző amiloid pakkokat éppen ebben a fázisban tünteti el. A kutatók szerint ugyanakkor a több alvás önmagában nem elég a kór megelőzésére, sőt a túl sok alvás káros is lehet. Ugyanakkor az alvás mintázatok javítása, vagyis a különböző fázisok tudatos megtartása erősítheti az agy védekező képességét.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Tudományos igényességű könyv jelent meg a Tudományos Akadémia támogatásával a magyar nyelv jelenéről és jövőjéről. A kötet szerzői és szerkesztői nem csak nyelvészek. Vannak köztük történészek, művelődéstörténészek, jogtudósok és demográfusok is. Prószéki Gábor számítógépes nyelvésszel, az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazgatójával beszélgettem.
A könyv megpróbálja feltárni azokat a társadalmi jellegű problémákat, amik a magyar nyelvvel kapcsolatban megjelennek. Ugye nyilván a 21. században élünk, rengeteg olyan terület van, ahol a nyelv érintkezik a szót levő feladatokkal, és ez befolyásolja. Általában az emberek persze ezt a szókincs esetén szokták észrevenni, hogy bizonyos szavak megjelennek, és azt gondolják, hogy ez a nyelv. A nyelvnek azért szerkezetes struktúrája van, és ezeknek is van változásuk, és hát nyilván vannak olyan területek, amik hát egy kicsit én hozzám közelebb állnak, ahol ugye hát az elektronikus kommunikáció, az internet, a web megjelenése nem csak a szóhasználatban, hanem hát rengeteg megoldásban olyanokat hozott be az utóbbi időben, ami hát picit már közszeime sokan tudják, hogy ugye megjelent az írott beszélt nyelv, és ez például egy alapvetően új dolog, tehát az elmúlt néhány évtizednek az eredménye, amikor is nem úgy írunk, ahogy korábban, hiszen az egy szabályozott, normatív tevékenység volt, hogy az ember írt hivatalos levelet, de még a magánlevelet is megfelelő formák közt tartotta. A beszédben pedig lazák voltunk, mint mindig, hiszen a beszédben ezt megtehetjük. Persze nyilván van olyan hely, ahol nem tudom, egy akadémiai székfoglaló, nyilván nem úgy laza az ember, mint a baráti beszélgetésbe, de ennek nem volt írott formája, és ez egy nagyon érdekes jelenség.
Közhely, hogy felgyorsult a világunk, de felgyorsult a magyar nyelv változása is?
Ezt azért így nem lehet mondani, mert a nyelv egészére azért nem úgy hatnak ezek a folyamatok. Tehát nyilván itt a jelenség arról szól, már mint a elektronikus kommunikációban megjelenő ez az írott beszélt nyelv, hogy van egy olyan réteg, aki ugye állandóan a számítógép előtt ül, és nem csak hivatalos leveleket ír, bár sokan ezt is írnak, hanem hát kommunikál mindenféle módon. Ebben a regiszterben, ha mondhatjuk, természetesen vannak változások, de ez nem a magyar nyelv változása, hanem hát ennek a különleges műfajnak a egyedi tulajdonsága. Ez nagyon lassan hat vissza a nyelv egészére, tehát a nyelvi szerkezetek azok nem úgy változnak, mint a szavak, és még egyszer mondom, hogy nagyon sokszor a nyelv változását a szavak megjelenésével szokták az emberek összekapcsolni, vagy azt gondolják, hogy attól változik gyorsan, mert megjelennek például szakkifejezések, amik már nem szakkifejezések. Ezek a szavak önmagukban nem befolyásolják a nyelvet. Illetve hát néha helyesírási kérdés, hogy hogy lehet beilleszteni egy olyan szót, ami idegen, és csak jelzem, hogy nagyon tipikus, hogy az idegen szavaknál nagyon sokan nem tudják, hogy az a mi helyesírási konvenciónk, hogyha a szónak a végén olyan betű van, amit nem ejtünk ki, akkor ugye egy kötőjellet oldalékoljuk, jelezvén, hogy a szónak a hangalakja különbözik a betű alaktól. De ha a szónak a végén olyan betű van, amit amúgy is kimondunk, akkor semmilyen kötőjelre nincs szükség, azok ugyanúgy beillettek a magyar nyelvbe, és ugyanúgy tudom toldalékolni őket kötőjel nélkül is. Mégis valahogy az emberek ilyetükben kötőjeleket írnak, és akkor azt gondolják, hogy ez az a nyelvi változás, amiről beszélünk, hogy az idegen szavak megjelentek. Nyilván ez a gyorsulás, amiről beszélünk, azt jelenti, hogy rengeteg nemzetközi hatásért, nem csak a magyar nyelvet, bármely nyelvet, és megjelennek olyan írásbeli alakok, vagy olyan hangzó alakok, amik az adott nyelvnek a rendszerétől egy kicsit idegenek, és ezekkel van gond. De egy olyan változás, amiről szisztematikus nyelvi változás, amiről beszélünk, ezek évtizedek, századok, amíg kialakulnak, és nagyon nehéz olyan jelenséget megfogni, ami a közepén tart a változásnak, még nem ért véget a változás, és amikor itt véget ér, akkor észre fogjuk venni, hogy különbözik a 100 évvel ezelőtti magyartól. Megjelennek olyan szerkezetek, például az egyiket jelesül Názasi Ádám kollégám fedezte fel, vagy talán az ő nevét szóval kötni, amikor jelezte, hogy a magyar nyelven megjelennek olyan szerkezetek, amikről érezzük, akik nyelvre érzékenyebbek, hogy ez egy ilyen különleges szerkezet, nem így mondanám, de nem tudjuk, hogy mivel a gond. Arról van szó, hogy vannak a melléknévi igenöveink, ugye az ő végű folyamatos jelenítő, meg a T2T végű befejezett múltidejű melléknévi igenév, és a folyamatos az ugye egy aktív dolog, tehát a sétáló ember, szaladgáló gyerek, tehát aki éppen most teszi ezt, és a másik pedig egy ilyen múltidejű befejezett dolog, hogy az elolvasott könyv, a végrehajtott feladat, tehát ami már lezárult. És amikor egy olyan dolgot akarunk mondani, ami folyamatos, de a múlt időben van, erre nekünk ma, a mai magyarban nincs eszközünk. Például ez egy tipikus helyzet, sportközvetítésnél, vagy mondjuk egy edző azt mondja, hogy azok a játékosok, akik a múlt héten nem játszottak mondjuk eltiltás vagy sérülés miatt, ugye az múlt időben van, és nem lehet folyamatosnak mondani, pedig így kellene, hogy a múlt héten nem játszó, vagy az elmúlt mérkőzésen nem játszó játékosok, de mivel tudja, hogy múlt időről van szó, azt mondja, hogy a nem játszott játékosok, pedig játszott, az csak a meccs lehet, hiszen a mai magyarban az, ami már lezárult, befejezett, aki meg játszik, az folyamatos, még akkor is a múlt időben van. És van egy ilyen jelenség, ami látszik, hogy a múlt hét eltiltás miatt nem játszott játékosok, vagy nem játszható játékosok, ami hát nyilvánvalóan a mai magyarban furcsa, viszont egy folyamatot mutat, hogy valahogy igény van arra, hogy a múlt idejű folyamatot is kifejezze a magyar nyelv, és nem tudjuk, mert ugye nem vagyunk jósok, milyen lesz majd egyszer.
Mennyire támaszkodunk a számítógép helyesírás ellenőrzőjére, akár szavak, akár szószerkezetek vagy mondatok esetén?
Igen, hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye ezek az eszközök, ezek most már mondhatjuk, hogy évtizedek óta megvannak, 90-es évek elejétől léteznek ilyen eszközök a magyar nyelvre is. Nyilván a szószintű helyesírás ellenőrző az egy ilyen csőlátású program. Azt, hogy felháborodok, hogy a helyesírás ellenőrző nem olyan okos, mint én, ez kevés. Nagyon kevesen teszik meg azt, hogy akár a készítőnek, vagy bármilyen más fórumon valakiknek elmondanák, hogy mi a fő bajuk. Na most egy szónak önmagában nagyon sokszor lehet olyan olvasata, ami nyilván az adott többi szó között nem áll meg, de mivel nem tudom, hogy a többi szó micsoda, mert ez a program csak annyit tud, hogy a betűsorozatot azonosítja, tehát lehet, hogy rossz helyre került, tehát arra gondolok, hogy a mellett névutót két évvel kell írni, de ha valaki lehagyja a tét, akkor a mellett szó, a mellnek a tárgyesete tökéletes, persze nyilván azon a helyen, ahol neki névutóként kellett volna megjelennie hibás, de hát a szó jó, tehát azt nem húzza alá a rendszer. Ezek a nagyobb bajok, amikor egy rossz helyre került szót nem húzza alá, de hát nem tud aláhúzni, mert a szó mint betűsorozat helyes. És a legnagyobb baj az, hogy nem olvassák el az emberek a szöveget, miután befejezték, hanem alapvetően kétféle attitűd van. Az egyik, aki okosnak érzi magát és kikapcsolja, vagy nem figyeli, ez az ő felelőssége, a másik pedig, aki mindent elhisz. Nagyon kevesen vannak olyanok, akik kettő között vannak, tehát arra használják, hogy ez a helyes írási program egy mankó, rengeteg helyen felhívja a figyelmet a hibákra, de nekem kell végig elolvasnom a szöveget ahhoz, hogy az tényleg jó legyen, és azokat is kijavítanom, amit esetleg a gép nem vagy nem jól javasolt. Tehát ez egy népnevelési vagy oktatási kérdés, hogy okosan tudjuk-e használni ezeket az eszközöket. Én csak remélem, hogy ezt a fajta ismeretet, hogy mire való egy ilyen, ezt tényleg tanítanák magyar órán vagy magyar nyelvtan órán, nem vagyok benne biztos, hogy ez így történik. Megkockáztatom, bár nyelvről beszélünk, hogy általában is ez egy nagyon nagy probléma az én jelenlegi ismereteim szerint, hogy a internetes bármifajta eszközök, nyelvi vagy nem nyelvi eszközök használatának mindig vannak korlátai és vannak előnyei. Ha ezt csak az egyik irányból világítjuk meg, akkor a következő generáció ennek megfelelően nem fordít elég figyelmet arra, hogy tulajdonképpen a szöveget ő produkálta, a webben a keresési tartalmat neki kell megtalálni, hanem a gépnek, az csak segít ebben. Tehát, hogy a megfelelő helyen tudjon mindenki egy elektronikus eszközzel dolgozni, tehát a legnagyobb feladata szerintem a oktatásnak, népnevelésnek, hogy a búzát a konkolytól el tudjuk választani. Tehát, hogy kell olyan eszközöket használni, amitől valószínűleg a dolog jó lesz, helyes írásilag vagy tartalmilag, illetve valami nem jó, és akkor azzal nem foglalkozom. Tehát ezt a készséget kellene megtanítani, és akkor nyilván a nyelvi programokat is könnyebben használnak. Évtizedek óta mondjuk ezt, de még mindig úgy látjuk, hogy erre szükség van, hogy elmondjuk ismét meg ismét.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.